Kossuth Rádió Mezőkovácsházán, FM 88,3. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Gulyás Dénes vagyok, operaénekes, a mai este házigazdája. A vendégem pedig Karcag Márton, a Magyar Állami Operaház emléktárának vezetője, gondozója.
Szép estét!
Figyelve a műsorodat, meg amit színházba végzel a munkát, belegondolok abba, hogy vajon mit éreztél, amikor először egy ilyen intézménybe beszabadultál, mint az operaház, és elkezdted feldolgozni ezt az irdatlan anyagot, ami 1884 óta napjaink eltelt időt öleli, és a neveket, előadásokat, bemutatókat, a történések ezreit. Mindig Thomas Mann jut eszembe, ilyenkor, aki József és testvére elején van, hogy mélységes mély a múltnak kutya, vagy talán feneketlen. Tehát ezt is úgy érzem, hogy valami elképesztő adatmennyiség és történés, amit fel kell dolgozni.
Abszolút, és hát természetesen nem csak az étvágy jön meg folyamatosan, ahogy az ember csinálja, hanem egyfajta rettenés is, hogy mi mindent nem tudunk még, hogy mekkora az ismeretlen, és hogy hol kell megállni, hol érdemes megállni, mi a fontos és mi a nem fontos.
Uh-huh. Rendkívül fontos, mert olyan ismereteket szedhet fel, vagy tanulhat meg a egyszerű tévénéző, aki nézi a műsoraidat, amire nem is gondol, és azt hiszem, hogy abban a világban, amiben vagyunk, nagyon nagy szükség van az ilyen élményekre, amik visszanyúlnak a kultúrának egy olyan területére, ami minket alakított, nevelt és segített azzá lennünk, amik aztán lettünk.
Így van, ami számomra most nagyon érdekes és nagyon tanulságos mostanában azt végig gondolni, hogy mennyit változott ez a múlthoz való viszonyunk, illetve egyáltalán az érdekességekhez való viszonyunk, hiszen ezelőtt egy 40 éve, hogyha az én neves elődöm Staudt Géza bácsi, az emléktár akkori őre, két darab üveglap közé színes szigetelő szallaggal összecelluxozva kirakott egy Wagner vagy egy Liszt levelet, akkor a 40 évvel ezelőtti közönség meghatottan megállt mellette, és érzett valamit. Ma ugyanez nincsen. Ma sokkal inkább rá van állva az ember agyilag azokra az apró villanásnyi történetekre, amik sokkal izgalmasabbak. Tehát, hogy 40 évvel ezelőtt Staudt Géza bácsinak esze ágában nem volt beszélni Wagner Gusztávról, az operaház első főkapusáról.
Igen.
Ma pedig ezeket az idézőjelbe tett hülyeségeket is nyomozza az ember, mert azt mondja itt 140 év távlatából, hogy mi az a főkapus, és egyáltalán ki volt ez a Wagner Gusztáv. Olyan lehetőségeink vannak a 21. századi technikával, hogy az ember ül otthon, és megszerez olyan életrajz és egyáltalán sajtó anyagokat, ami ezelőtt néhány évtizede több hetes, hónapos nyomozás lett volna.
Igen. Amikor az ember leüt egy gombot, az entert, és ömlik az információnak, megvannak az előnyeit. Amikor böngésztem a színház honlapját, találkoztam történelmi nevekkel. Például az egyik első, aki aztán örökös tagja is lett a színháznak, az Vázquez Itália grófnő, vagy grófné, vagy nő, vagy egy grófnak volt a felesége volt, aki Triestben született 1869-ben, tehát hogy a kiegyezés körül. Március, ráadásul kos volt, mint én, március 24-én. És hogy ő örökös tag volt, és tiszteleti tag. Valahogy bele lehetne abba látni, bár most gondolom az mesterséges intelligencia, meg hogy nem tudom, maradtak-e felvételek vele, hanganyag maradt-e vele.
Vele például maradtak lemezek, hogy ez egy nagyon érdekes és nagyon nem szokványos pályafutás, még a magyar opera történetet nézve sem, hiszen ő 20 évesen gyakorlatilag első színpadra lépésénél Budapesten debütált. Mahlernél. Mahler ugye éhes volt a fiatal tehetségekre, hiszen amikor ide került, kiderült, hogy bizonyos fachokból, bizonyos hangfajokból hiány van. Hát ez megesik időnként. És hát éppen olasz drámai szopránunk, valódi primadonnánk nem volt, és ez a 20 éves mindenféle színpadi rutin nélkül lévő, magyarul természetesen egy szót nem beszélő grófné próbát énekelt, és Mahler azt mondta, hogy ez kell nekem. Izgat engem, és hát elkezdte énekelni Italia Vázquez ezeket az olasz szerepeket Ajdától Normáig. majd aztán fokozatosan átállt részben a német repertoárra, részben pedig, ami manapság nagyon-nagyon hihetetlen számunkra, hogy a magyar nyelvre. Tehát, hogy ő volt a Tristan és Izolda 1901-es magyarországi bemutatóján az első Izolda, és hát ezt a pokolian hosszú szólamot ő magyarul verte a fejébe. Igazán jól magyarul nem tanult meg, tehát természetesen nem volt olyan kristálytiszta kiejtésünk, mint a miénknek kellene lenni, vagy az enyémnek kellene lenni, de a tied olyan. De hogy még nyugdíjasként is itt élt egy szép nagy lakásba, talán a Kodály köröndön, hogyha jól emlékszem, és 44 őszén hunyt el. Úgyhogy én nyomoztam az ő sírját, mert hogy ugyan a munkaköri leírásomban nincsen benne, de az örökös tagok sírjait is én szeretem fölkutatni, rendbe tartani, és hogy a Farkasréten a temetés dátuma megvan, de magát a sírt már felszámolták. Úgyhogy néhány fényképünk van, és pár hangfelvételünk, meg a kritikák, hát ez, ami Itália Vázquezről még megmaradt.
De voltak olyan, például a Burján Károly, a Karel Burján, ő egy cseh volt?
Egy cseh volt.
Nagyon jó tenor volt, és azt hiszem, hogy ő sem nagyon tudott magyarul, vagy ő tudott azért?
Nem. Ugye ez állandó harc volt, ez egy nagyon különös kérdés, az opera és a nyelv kérdése. Nyilvánvalóan monarchia közös kasszából üzemeltettük ezt a Magyar Királyi Operaházat, ám annyi döjf, vagy annyi szilárdság volt bennünk, hogy a Magyar Királyi Operaház színpadán bármilyen nyelven lehetett énekelni, kivéve németül. Na most, amikor nem állt rendelkezésünkre megfelelő tenor, és jöttek a cseh, morva, osztrák, olasz kollégák, és be kellett tanulniuk a Bangbánt vagy a Hunyadit, bizony betanulták.
Sőt, hát zenekari zenészek is voltak egyébként, akik ugye magyarul nem beszéltek.
Hát a zenekarban az 1910-es években merült föl, hogy most már lassan meg kéne tanulni mindenkinek magyarul. De hogy hogyan szólhatott egy-egy ilyen előadás, és hogyan szólhattak azok a Wagner előadások, amikor akár a nyomorult német énekes nem énekelhette németül azt a Lohengrint, tehát kénytelen volt a rendelkezésre álló x nap alatt áttanulni magyarra, vagy olaszra.
Hát ez egy feladat lehetett.
Hát, hogy milyen agyak voltak ezek? Tehát, hogy te tudod, hogy mit jelent egy főszerepet rögzíteni, pláne más nyelven elénekelni.
Igen.
Szóval pokoli, és hogy abból mi szólalhatott meg. Vagy hogy hogyan hangzik Pesten a Don Giovanni portugálul ment, a Lamermori Luciában volt egy lengyel vendégművésznő, és volt egy Wotan, aki hollandul énekelt.
Ó, szép. Egyébként a Karel Burjáról, meg a zenekari zenészekről is van egy édes történet, hogy a valami ősrégi kotába találkoztál vele, de a legendáriumban benne van. Hallottam a nagy moguloktól, még bekerültem a színházba, hogy volt egy kotta, ami az volt írva, hogy acht takt nach krebizni, ami azt jelenti, hogy 8 taktussal a krebizni után is. Nem tudta senki, mi ez, hogy krebizni, aztán kiderült, hogy azután 8 taktussal, hogy a tenor énekli, hogy öntöm milyen kezek rebízni, és akkor onnan szám, tehát nem értették a szöveget. Vagy a Burján, amikor hát bizonyos befolyásoltság alatt állt a színpadra, és elment a Lohengrinba a hattyú, és megkérdezte, nem lépett bele, és van kommt next, és van megkérdezte. Tehát ezek édes történet, de egy csoda világ lehetett ez, az igazság. Szóval ez egy időutazás lenne ezeket, hanem jó lehet meg, vagy sőt, te mutattál nekem egy felvételt nem is régen, amin egy tenor énekelte a Hazám Hazám, és az fenomenális volt, és kevésbé ismert, mint a mai, aki volt ő.
Így van, ő a Halmos János volt, egy kiváló korszakos tenor, illetve nem tudom, hogy korszakos tenornak hívjuk, ez ugye olyan furcsa dolog, hogy kitőriz meg az emlékezet. Tehát bizonyára te is az ifjú korodban számos olyan énekest hallottál még mondjuk zenakadémistaként, aki nem volt egy Csimándi, Ilosfalvi, Udvardi,
viszont... De vitte a hátán a műfajt meg a színház.
A hátán, és senki nem beszél ma róluk. Hát Halmos János is ilyen volt, hogy csak természetesen rendelkezésre állt 25 éven keresztül, csak természetesen magas C-s tenor volt, és bármi mikor a maga 30 főszerepét elénekelte.
Hát én ilyennek ismertem meg a Szigeti Lacit. Igen. Amikor én zeneakadémista voltam, a Faustot úgy énekelte, mint kevesen a világon, és ugye nem tudjuk, hogy ő ki volt, holott kellene tudnunk. Igen. De az igazság, hogy én most belefogtam egy nagy munkába, fordítok egy könyvet, amikor idő megint, a Jerome Hines-nak a Great Singers on Great Singing cél, tehát a nagy énekesek, a jó énekre, nagy éneklésre című könyvét, és ott a Nikolaj Geddáról is lefordítottam azt a részt. Például a Nikolaj Gedának az első tanára úgy hívták, hogy Karl Martin Öhmann, aki egyébként a Jussi Björlinget is felfedezte, és van vele a neten egy felvétel, ahol Kalafáriát énekel úgy, mint kevesen a világon. Ráadásul úgy, ahogy a Puccini leírta. Kotta hűen. Van egy valamiféle összehasonlítás, a mai stílus, a mai előadók és a régieknek a fellelhető felvételi alapján?
Hát én azt hiszem, hogy nagyon fontos, és én most elkezdtem Marton Éva stúdiójába tanítani, és hát ezt ráadásul a Zeneakadémiára is hívtak, amit még nem mertem elvállalni időhiányába, mert azt mondtam, hogy nekem egy-egy órára, 4-5 órát kell készülni. És hát pont ezért, hogy azt hiszem, hogy az embernek nagyon-nagyon sok mindent kell meghallgatni. Nem azért, hogy úgy énekelje, hanem hogy megismerje a gondolkodást.
Így van, így van.
Tehát, hogy mit jelent az, hogy korszerű vagy nem korszerű. Valószínűleg ma nem úgy énekli az ember Kalafáriát, mint Öhmann, de jó az, hogy mindenki úgy akarja énekelni, mint Pavarotti?
Pavarottival én elfogult vagyok az ismert.
Nem a kérdés, hanem hogy jó-e, hogyha őt majmoljuk.
Volt ezzel konfliktusom, amíg tanítottam az Zeneakadémián, mert én azt mondtam, hogy igen, a tradíciókat ismerni kell, de én jobban szeretem azt a növendéket, aki maga válik tradícióteremtővé, és nem majmol, hanem egy olyan szellemi tevékenységet fejt ki, amit majd mások fognak követni. Tehát egyfajta szellemi, mondjuk így csúnya szóval, restségnek tartottam azt, hogy egy fiatal énekes úgy énekel, mint. És azért csoda, amit te csinálsz, mert olyan információkat kapunk, meg olyan hangulatot erről az egészről, ami hát elengedhetetlen ahhoz, hogy valahogyan fiatal művész megemészze azt, hogy mi a fenét is csinál.
A különbség mondjuk a te generációd meg a mostani között, hogy ti jóval alázatosabbak voltatok, azt hiszem, és jóval kíváncsibbak voltatok a világra, és sokkal kevésbé toltátok önmagatokat előtérbe. Tehát, hogy megvárta ez a művész generáció, hogy kiforjon, és valamilyen legyen. Ezzel szemben most ebben a mai rohanó világban muszáj feltűnni, és hát az ember nem feltétlenül a művészi produktummal tud feltűnni, hanem avval, hogy Instagram, Facebook és egyéb sztár lesz.
Igen.
Tehát ez, amit a múltkor elmondtam interjúban, hogy ma egy karmester avval tud villogni, hogy a motorcsónakján a pucérfenekét mutatja. És a rajongók oda vannak, hogy te jó ég, micsoda csodálatos izomzat, ahogy a hátát süti a nap, és a haja leomlik a vállára.
Igen.
Képzeljük el Klemperert, Furtwänglert, vagy akár Ferencsik János. Hát kit érdekelt? Ők nem reklámtermékek voltak, hanem őket az érdekelte, hogy 7-től 10-ig mit alkotnak.
Meg a próbán, hogy az olyan legyen 7-től 10-ig. Igen. Tehát ez természetesen ez a világ, ez így megváltozik. Jó vagy nem jó, én már öreg vagyok. Az, hogy ezek komolyabban foglalkozzam. De egyébként az érdekes, dolgozom a színházban és fiatalokkal is. Nagyon-nagyon érzem bennük a szándékot és az akaratot, és az, hogy teljes erővel ott vannak, és produkálnak, és csinálják. Tanácsot persze szívesen adok, ha kérnek, igen, de egyébként nem. És megkönnyülöm, hogy lenyűgöző az ő szándékuk és energiájuk. Az, hogy ez hogyan csapódik aztán le a színpadon, vagy egy nemzetközi karrierben, az éppen a megváltozott viszonyok miatt nagyon nehéz. Őszintén, én nagyon szeretem őket.
Abszolút. Tehát abszolút,
hát tehetségesek és jók.
Hát és arra gondolj, hogy mennyivel nehezebb dolguk van, hogy annak idején nektek egy repertoár színházba az évi 4-500 előadásban hány lehetőséged volt? Hogyha ez ma nem úgy sikerült...
80 volt.
Most van nekik alkalomattán 10. Tehát, hogy abba a 10-be kell besűríteni azt a tudást, színpadi akarást, és közben az a rutin, az a lépcsőzetesség sokkal nehezebben tud kialakulni világszerte.
Hát ez a színházi menetrend, a divat, hogy lemegy egy produkció X-szer, aztán várunk egyet megint. Egyébként visszatérve csak a Zeneakadémiára, én szerintem egy percig nem gondolkodnék, hogy elvállaljam el a helyedbe ezt, ugyanis nagyon nagy szükség van, én tanultam még a Márk Tivadartól. Ugye nekünk Maszki Elmes tanított, és bejött egy úr, aki mindenről mindent tudott. És ez, amit te csinálsz, ez egy olyan tudást tudna a diákoknak adni, ami rendkívül hasznukra válik, ugyanis egyfajta gondolkodásmódot is megtanulnának. Én nem hezitálnék a jelbe, annélkül, hogy rábeszélnélek.
Én egy fél évet kértem, mert túl hirtelen jött, és momentán éppen egy múzeumot gründolunk, és az sem olyan egyszerű dolog az elmúlt 140 évet az én gyöngevállaimra pakolva, hogy hogyan súlyozunk, és egyáltalán, hogy mit jelent egy állandó kiállítás, egy múzeum, egy tárlat a 21. században. Hogy mégis pont ez, amiről beszéltünk korábban, hogy a lisztlevél az érdekesebbe két üveglap között, vagy Wagner Gusztávnak a története. Tehát nyilvánvalóan a tanításba is, hát ezt is jóval jobban tudod, mint én, az embernek kell egy rutint szerezni.
Így van. És amíg rátennék egy lapáttal, akkor most mondod, hogy múzeumot csinálsz, vagy csináltok, gondolom nem egy időző van a
munkatársa,
persze. Még egy lapáttal rátennék, hogy gondoltál-e arra, hogy ezeket a kereteidet, amiben most dolgozol, operaház, emléktár, felvételek, régi énekesek, történések, ezt nem csak a magyar zenei életnek egy nagy csodás területén végzed el, hanem valamilyen módon az európai operakultúrával kapcsolatban is. Hát azért van jó néhány színház, meg jó néhány ezer nagy név, és azt hiszem a következő 50 évre ez neked tudna munkát adni, ezt valahogy olyan helyzetbe hozni, amivel összeveted a magyar kultúrával, a magyar művészettel, a magyar zenével, és egy európai kitekintés.
Hát egyrészt nagyon kedves a gondolat, kérdés, hogy van-e még bennem 50 év. Mindenek előtt. Másodszor, amikor időm és energiám engedi, azért én a szabadságomat arra szoktam áldozni, hogy külföldön előadásokat nézzek. Tehát, hogy hihetetlenül izgat, hogy mi van a világban, és hát miután több mint 30 éve dolgozom az operába, és 1982 óta járok be előadásokat nézni, tehát Rigolettóba, Varázsfuvolába és Carmenbe viszonylag nehéz izgalmasat mutatni, tehát megpróbálok izgalmas műveket és izgalmas produkciókat levadászni Európa szerte, és akkor neki vágni és csinálni ilyen utazásokat.
Annyi felé mászik el ez a mi műfajunk, hogy néha én is, aki benne van, most már befelőtt éve, mint hivatásos énekes dolgozom, valahogy úgy kitermelődnek ilyen, hogy a Carmen öli meg a Don Jose-t, hogy a bohém élet egy szkafanderben, egy űrhajón. Persze, hogy megkérdezem te, aki foglalkoztál Vázquez Itáliával, hogy ez mi a fene ez? Tehát, hogy jó ez nekünk, hogy erre megyünk?
Abszolút produkciója válogatja. Én azt gondolom, hogy valami vagy működik, vagy nem. Vagy kóklerek és hazudnak, vagy pedig valóban elkapnak valamit a kármenségből. Ne felejtsed el, hogy azért ez az opera műfaj csak abba mondjuk 50 évben, amióta figyeljük, nekem még nincs annyi, de mennyit változott? Mennyivel anakronisztikusabb lett? Mennyivel másképpen tekintesz te arra a bohém élet második felvonás díszletre ma, amikor besétáltál, mint Benoit és Alcindor, mint amikor 54 éve besétáltál, vagy megálltál a színpad szélén, mint Párpinyol.
Igen, igen.
Hogy kiket láttál akkor, és hogy amennyire az ember akkor vagy akár tőletek tudott fázni, ma az a generáció, aki már nem fázott, mert már én sem fáztam igazán. Tudják-e közvetíteni, hogy fázom? És hogyha nem tudják közvetíteni, akkor egy ilyen bohém élet díszlet csak díszlet marad, és alkalomattán egy szkafanderbe működik. Vagy nem.
Én csak mindig úgy törtem a fejem, hogy felhúzom ezt a sisakot, és hogy énekelek benne. Tehát, hogy mi jön ki, hallom a zenekar, nekem volt egy olyan produkció, mert részt vettem, hogy egy olyan sisakot csináltak, ami vastag habszivacs volt rajta a fülemen, és azt mondja, álljunk meg egy pillanatra, hogy ezt nem vegyük le. Nagyon fontosnak tartom, és az embernek emlékei vannak, meg tapasztalatai, hogy ez az egész valami szintézisre kerüljön. A Burján Károlytól és a Sattyútól, amiben nem lépett bele, a mi életünkön keresztül egész a szkafanderes bohém életig, mert valahol, ami mögötte van a zene, az mind zseniknek az alkotása.
Hogyne, szerintem a szintézis most valahogy, hogy szétmegy, mint egy tűzijáték, és mi az egyes petárdákat tudjuk nézni, hogy ezek a petárdák számunkra kedvesek, vagy nem.
Sem.
Mondanak-e Igen. valamit, vagy nem. Akár énekesek, akár művészek, akár produkciók. Viszont a világ kinyílt, és a világon bárhol, sok bárkit meg tudunk nézni, persze. meg tudunk Igen. hallgatni, ettől csodálatos, hogy kinyílt a világ, Igen. és válogathatunk.
Kedves hallgatóim, a vendégem volt Karczak Márton, a Magyar Állami Operaház emléktárának vezetője és gondozója, akivel az Operaház csodáiról beszéltünk. Gulyás Dénes vagyok, operaénekes, a mai este házigazdája. Most pedig a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.